Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Az államadósság kezelő abban reménykedik, hogy lesz egy alacsony és talán csökkenő inflációs pálya, és akkor azt mondják, hogy végül is ezeknek a papíroknak, és egy alacsony kamatszint. És akkor végül is nem lesznek olyan rosszak ezek a papírok, mert jobbak lesznek még akkor is, mint az elérhető kamatszint Magyarországon, tehát meg fogják tartani az emberek ezeket a papírokat. Akkor van baj, hogyha nem ez lesz, mert magasabb infláció és vagy magasabb kamatszint lesz Magyarországon, és vagy gyengül a forint, ami meg azt mondatja az emberekkel, hogy hát ez nekem nem olyan jó, akkor inkább veszek eurót. Tehát, hogyha magasabb infláció, magasabb kamat, magasabb forint közül valamik, vagy gyengébb forint lesznek ebben az időszakban, akkor nehéz lesz itt tartani ezeket a befektetőket. Én azt gondolom, hogy erre elég jó esély van, tehát szerintem sokan vissza fogják váltani ezeket a papírokat, amit vettek.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della 24.hu gazdasági podcast műsora, Vakaef Zoltán vagyok, mai vendégünk Zsidai Viktor, befektetési alapkezelő, üdvözöllek a stúdióban.
Üdvözöllek, és minden hallgatót.
Gondolkodtam azon, hogy mivel kezdjünk. Az első gondolatom az volt, hogy arról foglak kérdezni, hogy milyen lenyomata van a pénzpiacokon, a befektetők körében annak a nagyon hosszúra nyúló és egyre kilátástalanabbnak tűnő vitának az Európai Unió és a magyar kormány között. Ennek milyen lecsapódása van a pénzpiacokon olyan értelemben, hogy hogyan árazzák, ha lehet egyáltalán ezt a félig politikai, félig gazdasági kockázatot árazni, de közben bekúszott a képbe egy másik dolog, ez pedig Suppan Gergely államtitkár mai interjúja az Index című honlapon. Ő a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, tehát Nagy Márton beosztottja, ahol egyebek mellett azt fogalmazta meg az államtitkár, hogy idén 4%-os is lehet az éves átlagos infláció. Te melyikkel kezdenél?
Hú, hát ez egy nagyon, ez az egész időnket föl fogja ölelni, ha erről mindről beszélünk. Szerintem az első, amiről kell beszélni, hogy ez az Európai Uniós pénzekkel kapcsolatos vita, ami tényleg már egy ilyen szágává vált, tehát hogy ennek, vagy egy ilyen telenovella, végtelen része.
Egy brazil szappan.
Hát, brazil szappan opera, igen. Ugye itt az a probléma, hogy Magyarországnak, és én ezt már sokszor elmondtam, szerintem nem feltétlenül, nyilván szükségünk van a tőkére, ami beáramlik az országba az EU-s pénzekkel, de nem is ez talán a legfontosabb, hanem az, hogy ha nem kapjuk meg ezeket az uniós pénzeket, akkor felmerül a befektetőkben, és nem csak a befektetőkben, nem csak a portfólió tőke befektetőkben, a működő tőke befektetőkben is, és a lakosságban is, hogy vajon Magyarország mennyire elkötelezett szilárd tagja az uniónak, vajon az itt levő befektetéseiket kell-e félteni, vajon 5 év múlva, 10 év múlva hogy fog kinézni itt ez a befektetési környezet? Forint lesz-e, vagy euró? Egyáltalán az EU-nak részei, vagy milyen részei leszünk-e? És nyilván, hogyha meginog a bizalom, mert a bizalom a legfontosabb a gazdaságban. Tehát ez szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy itt persze próbálunk számolni, meg adatokról beszélni, de nagyon sokszor nagyon kis dolgokon és bizalomnak bizalmat nagyon nehéz fölépíteni, és ugye könnyű lerombolni. És hogyha eltűnik a bizalom, akkor nagyon könnyen kerülhet egy gazdaság olyan helyzetbe, hogy a tőke kivonul onnan, nem jön be, mint ahogy több külföldi működő tőkeberuházás már elgondolkozott az, hogy bejöjjön. És ez látszik szerintem azon, hogy hát Magyarország, ugye mert arról szólt a kérdés, hogy csapódik le a pénztőkepiacokon. Hát van Magyarországnak egy kockázati prémiuma, nem véletlenül, hogy még Magyarországon a legmagasabb az alapkamat, a kötvényhozamok is magasabbak, mint jellemzően, mint a környező országokban. Tehát ennek meg kell fizetni az árát. Az a lényeg, hogy ennek egy komoly forint 100 milliárdokban, évente forint 100 milliárdokban mérhető ára van ennek a vonakodásnak, késlekedésnek, vagy ennek a vitának. Tehát ez gyakorlatilag minden magyarnak nagyon sok pénzbe kerül.
A kérdésem csak részben szólt arról, hogy a forráshoz jutás kockázatát hogyan árazzák a piacokon. A másik része igazából arról szólna, hogy a mód, ahogy ezt a vitát a magyar kormány lefolytatja, a megközelítése, a stílusa, ami valamit magáról a rendszerről is elmond, rendszer iránti bizalmat mennyire kezdi ki, vagy mennyire ássa tovább alá az, ahogy ezt az elmúlt egy-másfél évben ezt a vitát próbálta menedzselni az Orbán kormány.
Nyilvánvalóan ez szerintem része annak, tehát ez része a folyamatnak. Nyilván nem tesz jót neki, hogy azt látják, hogy hát nem túl baráti a hang, nem, most, hogy így fogalmazzak. És ugye, ami szerintem a legnagyobb probléma, hogy nem nagyon látszik, és szerintem a befektetők sem látják, hogy Magyarország mit nyer ezzel. Tehát, hogy mert azt mondhatnánk, hogy oké, rosszba vagyunk az EU-val, de cserébe, ugye, és a kormányzat gondolom azt véli, hogy rendben van, akkor esetleg nagyobb a kockázati prémiumunk, esetleg kevesebb működő tőke jön a nyugatról, viszont cserébe majd a keleti beruházások ezt pótolni fogják. Gondolom ez van a mérlegnek a két oldalán. Nem vagyok benne biztos, hogy ez így egyensúlyba fog kerülni.
Reális az a forgatókönyv, hogy idén az első fél évben még hozzáférünk uniós pénzekhez, tehát megnyílnak ezek a pénzcsapok. Azt kell szerintem figyelembe venni, hogy júniusban európai parlamenti választások lesznek, plusz Ursula von der Leyen bizottsági elnökasszony az év elején, a tavalyi év végén eléggé világossá tette, hogy további pénzcsapokat addig nem nyitnak meg, amíg a magyar kormány nem tesz eleget a jogállamisági és egyéb unió által támasztott kritériumnak. Tehát innen nézve nekem nagyon úgy néz ki, hogy leghamarabb valamikor ősszel indulhatnak meg ezek a pénzek.
Hát én erre nem mernék vállalkozni, mert itt most már olyan régóta folyik, hogy nem tudok erre semmit sem mondani. Én azt látom, hogy akikkel beszélek pénztőkepiaci szereplőkkel, elég nagy a szkepszis ezzel kapcsolatban, hogy mikor és mennyi érkezik, mindenféle találgatások vannak, szerintem senki nem tudja.
Általában egyébként a befektetők szempontjából az, hogyha egy rendszer eltolódik a demokratikus pozícióból egy ilyen féldiktatórikus irányba, és most inkább általában igen, kérdezem ezt, nem akarom ezt egy az egybe ráhúzni most az Orbán rendszerre, akkor ez a befektetők szempontjából, és értsük ezzel alatt akár a működőtőke befektetőket, nagyvállalatokat, akár a pénzpiaci befektetőket, ez milyen irányú elmozdulásnak számít ebbe, ebből ki lehet hozni a pozitívumokat is?
Alapvetően sem a kötvény, sem a részvény, sem a működőtőke befektetőket annyira nem érdekli, hogy demokrácia van egy országban, vagy nem. Ez az ország lakóinak nagyon-nagyon fontos. Egy kötvény befektetőnek nagyon egyértelmű a helyzete, odaadok 100 forintot, dollárt, mit tudom, eurót, visszakapok egy 105-öt ugye kamattal a pénzt. És hogyha azt látja, hogy az ország gazdaság politikája egyébként olyan, a gazdaság stabil, növekszik, a politikai rendszert nem fenyegeti púcs vagy valami ilyesmi, nagyon szívesen finanszíroznak nem demokratikus országokat is. Tehát ilyen jellegű probléma nincsen. Ugye az a kérdés, hogy mi történik akkor, amikor egy demokratikusabb ország tolódik el kevésbé demokratikus irányba, akkor meg tudnak-e ijedni a befektetők. És itt is azt mondanám, hogy inkább a működőtőke befektetők tudnak megijedni, amennyiben, de ők is csak akkor, ahogyha azt gondolják, hogy ezzel az országnak a kereskedelmi kapcsolatai meginokhatnak, vízum kell nekik, hogy kibe járkáljanak, a devizakorlátozások vannak, vagy ilyenek. Tehát, hogy alapvetően, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, nem érdekli a befektetőket, hogy demokrácia van, vagy nem.
Egészen addig a pontig, amíg nem jön be a képbe a lokálpatrióta iparpolitika, magyarul, hogy megpróbálják kiszorítani a külföldi befektetőket.
Igen, de az egy másik történet, ez nem a demokrácia
egyébként
része.
Ahogy erre most látunk jeleket bizonyos ágazatokban, és arról is tudunk, hogy szűk egy évvel ezelőtt a német cégek elkezdtek hangot adni elégedetlenségüknek, például a német sajton keresztül jelezvén, hogy méltatlanul bánik velük a magyar kormány.
Ez így van, de ugye ez egy nem demokratikus országban is csinálják, ugye, mint ahogy az iparpolitika, ami nagyon sokáig halott volt, ugye a 80-as évektől volt egy liberalizációs hullám, dereguláció, privatizáció, nagyjából 2008-ig tartott, nem volt nagyon iparpolitika a világ nagy részén. És ugye most kezd visszajönni, hát látjuk, védővámok lesznek valószínűleg USA-ban is egyre több a kínai termékek ellen, ha Trump bejön, akkor nagyon sok lesz valószínűleg, támogatások vannak a saját iparunknak, csak akkor adunk támogatást egy termékre, hogyha azt itt állítják elő, és ezt Európa is elkezdte csinálni. Tehát önmagában szerintem az a demokráciával nem összeegyeztethetetlen. Nyilván a német cégeket zavarja, ha kiszorítják őket, és elmennek lobbizni a kormányukhoz.
Ha már Trumpot szóba hoztad, Orbán Viktor komoly reményeket fűz az amerikai elnök választáshoz, jelesül ahhoz, hogy Donald Trump fogja megnyerni azt. Ugyanakkor pont az előbb említett iparpolitikája Orbán Viktornak meg nagyban nyit kelet, különösen Kína irányába. Ez a két dolog összeegyeztethető?
Nem tudom, hogy ez összeegyezhető.
Ismerve a Trumpi politikát Kínával szemben, mikor ő volt az elnök.
Azt gondolom, hogy elég kemény gazdasági jobb oldalon lévő emberek kezdenek Trump körül csoportosulni, és valószínűleg nagyon kemény Kína politikát fog folytatni. Tehát ha így most nagyon leegyszerűsítenénk a kérdést, azt gondolom, hogy nem összeegyeztethető.
Világos. A uniós ügyekkel kapcsolatban még egy kérdésem van. Folyamatosan lebeg a kérdés, hogy van-e helyünk, és meddig van helyünk az Európai Unióban. A kormány hivatalosan rendre azt rögzíti, hogy benne akarunk maradni, sőt, el akarjuk foglalni Brüsszelt az uniós választásokon. Magyarul Orbán Viktor abban bízik, hogy az általa képviselt politikai értékrend, ami erősen a jobb oldalhoz köthető, ez majd többséget fog szerezni az uniós parlamenti választáson. Ugyanakkor nem hivatalos megnyilvánulásokból meg egyre többször kapunk olyan impulzusokat, hogy talán mégsem érdekel a magyar kormánynak, hogy az unióban tartsa Magyarországot, és Brüsszelből is jönnek olyan hangok, hogy sokan már szívesebben látnák kívül Magyarországot. Mi lehet itt egy reális forgatókönyv?
Én az elmúlt 2-3 évben ezt sok helyen szerintem elmondtam, leírtam, és most is ezt gondolom, hogy olyan Magyarországon, mint a Brexit, hogy huxit nincs. Tehát szerintem olyan nincsen, hogy kiáll a akár népszavazás, akár parlamenti döntés, teljesen mindegy, hogy hogy, és azt mondjuk, hogy mostantól nem vagyunk az Európai Unió tagjai. Ez azonnali gazdasági összeomláshoz vezetne. Tőkemenekítéshez, forint-euró árfolyam, nem tudom, 600, 800, 1000, nem tudom mennyi. Tehát, hogy ez nem történik meg, és ezzel szerintem tisztában van a magyar kormány is. Az tud történni, és sajnos én ezt már pár éve ezt gondolom, meg mondom is, és történik is, hogy nem mi lépünk ki az Európai Unióból, hanem az Európai Unió belőlünk. Ugye nem adnak pénzt, lehet olyan következő fokozat, hogy elveszik a szavazati jogunkat, és akkor oké, tagok vagyunk, de hát olyan kicsit olyan kifele rakott tagok. Plusz egyébként az is kérdés, hogy az Európai Unió, amiről beszélünk, ez hogy fog kinézni 20 év múlva? Tehát nagyon valószínűnek látszik most a mostani politikai fejlemények alapján, hogy egy többsebességes Európai Unió lesz, és Magyarország valószínűleg nem a magban akar részt venni, akik föladnak a szuverenitásukból nagyobb elemeket, hanem ő csak egy ilyen szabadkereskedelmi övezetbe akar benne lenni. Tehát azt gondolom, hogy ki könnyen elképzelhető, hogy ez úgy fog lezajlani, hogy lesz egy mag Európai Unió, és lesz körött egy ilyen szabadkereskedelmi övezet, akik nem akarnak mindenhez csatlakozni, de egy ilyen vám unióban benne vannak. Szerintem Magyarország ezt szeretné.
Maradva még az uniós parlamenti választásnál, múltkor megkérdeztem Gulyás Gergely minisztert egy kormányinfón, hogy a magyar kormány milyen eredményre számít, és ő azt mondta, hogy abban bízik, hogy a legnagyobb frakciója, majd a jobboldali két tömörülésnek, az identitásnak és a konzervatívoknak lesz. A pénzpiacok szerinted hogyan áraznának egy ilyen fordulatot? Ez még nem jelenteni azt, hogy érdemi ráhatása lenne ennek a két tömörülésnek az uniós ügyekre, de mégis egy elmozdulást jelentene alapértékeket tekintve is adott esetben, de ennek lehet gazdasági következménye is. Tehát hogy érzed, hogy tapasztalatod, figyeli egyáltalán a pénzpiac, hogy alakulnak az uniós politikai mozgások erővonalak, figyelnek-e arra, hogy az uniós választáson milyen eredmény jöhet ki, és hogyan árazzák az egyes opciókat?
Hát én nem vagyok politológus, tehát hogy most melyik frakciónak mennyi szavazata lesz ebbe végképp.
Ez csak mérni. Háttérként mondom.
Jó, vállalni, de én azt látom, hogy a piacoknak a megítélése nagyjából az, hogy az Európai Unió ez mindig ellötyög valamerre, és hogyha valami nagy baj van, akkor összekapja magát. És most, hogy éppen melyik frakciónak hány szavazata van, én nem látom ezt a piacokon, hogy ez egy nagyon nagy veszélyt vagy kockázatot látnának.
Ami azt is sugallja, vagy leginkább arra tesznek, hogy nagyjából maradnak a jelenlegi erőviszonyok.
Hát azt is, meg azért végül is annyira sokszínű az európai politika, egy csomó országnak, csomó pártja delegál képviselőket, hogy azért itt mindig valamilyen konszenzust kell kialakítani, itt nincs egy fő irány, és ez a konszenzus valahogy mindig beáll úgy jobb-közép, elnézést, bal-közép, valahova, tehát szerintem ezt gondolják a piaci szereplők.
Na, akkor fordítsuk figyelmünket a hazai ügyekre. Neked volt egy pengeváltásod az év elején Varga Mihály pénzügyminiszterre, tulajdonképpen a magyar kormánnyal. Volt egy írásod, amelyben azt állítottad, hogy a Gyurcsány kormány idejében sem mutatott olyan rossz képet a magyar költségvetés már, ami az elsődleges egyenleg alakulását illeti, mint az elmúlt 3-4 évben. Erre érkezett egy pénzügyminiszteri válasz, amelyben, hát mondjuk úgy fogalmazunk, hogy kétségbe vonták a szakértelmedet, a hozzáértésedet.
Igen, ugye ez szerintem egy kicsit magyarázzuk meg a hallgatóknak, mert ezek nem biztos, hogy teljesen egyértelmű dolgok. Ugye a költségvetési hiány, bejön a kormánynak 100 forintja, elkölt 120 forint a hiány. Ugye inkább azt szoktuk nézni közgazdaságilag a költségvetés fenntarthatóságát illetően, hogyha nem vesszük figyelembe a kamatkiadásokat, mert az úgyis a korábbi adósság szolgálatra vonatkozik, akkor mi az egyenleg? Ez az elsődleges egyenleg, tehát ez a kamatok nélküli egyenleget szoktuk nézni, és ráadásul, ami még nagyon fontos, hogy ezt meg kellene próbálnunk valahogy kiigazítani, ugye amikor fellendülés van egy gazdaságban, akkor több az áfa bevétel, kevesebbet kell munkanélküli segélyre, stb. Költeni, akkor magától jobb a költségvetés helyzet. Amikor meg recesszió van, akkor magától rosszabb. Tehát meg kellene próbálnunk, és ez egy gazdasági ciklustól függ. Meg kellene próbálnunk valahogy ezt az elsődleges egyenleget kiigazítani. Ez a ciklikusan igazított elsődleges egyenleg bonyolultnak tűnik, de nem egy nagyon nagy. Azt próbáljuk meglátni, hogy valójában a mögöttes folyamatok hosszú távon hogy alakulnak, mennyire van jó helyzetben a költségvetés. Én erről írtam egy cikket, és ez a ciklikus kiigazítás, ez egy nagyon bonyolult dolog, és gyakran 10-20 évvel később derül ki, hogy rosszul igazítottunk. Tehát ebben nagyon nagy a tévedés lehetősége, én is leírtam. De akkor ugye a de előtti rész az nem számít a mondatokban, azt szokták mondani. Azért azt lássuk, hogy a elmúlt 4 évben a magyar költségvetésnek az elsődleges egyenlege kiigazítás nélkül, tehát ez tényleg az elsődleges egyenleg, ezek tényszámok. Az átlagosan olyan 3-4% közötti hiányt mutatott. 2023-ban volt egy megszorítás, tehát jobb lett a 2023-as számára, az olyan 1,5-2% közt lesz hiányba. De átlagban az elmúlt 4 év 3-4%-os hiányt mutatott, és a Gyurcsány korszakban egyébként 2004-től 2008-ig ott megint 3-4% közötti hiányba voltunk elsődleges egyenlegben. Tehát ezzel nem lehet vitatkozni. Egyébként amit láttam, hogy Varga Mihály azt mondta, hogy nem szabad összehasonlítani a Gyurcsány korszakkal, hiszen most sokkal alacsonyabb a munkanélküliség, meg nem kellett IMF segítséget kérni. Ez abszolút kétségtelen. Én nem erről beszéltem. Tehát, hogy ez abszolút igaz, és ez nagyon örömteli, de nem erről van szó. És azért is írtam meg ezt a cikket, mert látok egy olyan, és ez nem csak Magyarországon van, látok egy olyan irányt a kormányzatban, hogy nyugodtan lehet költenünk, ugye mindenhol nagy a költségvetési hiány, nagyon sok országban nagy, az egész régióban nagy a költségvetési hiány, nem csak nálunk, tehát ez nagyon fontos, USA-ban is gigantikusan nagy a költségvetési hiány, és akkor azt mondjuk, hogy végül is mindenki ezt csinálja, hogy csináljuk mi is ezt, de ezzel az a baj, hogy ugye előbb-utóbb minden gazdaságot érik sokkok. Nem tudjuk, hogy mikor. Fél év múlva lesz egy sok, vagy 5 év múlva, és hogy honnan jön, általában sajnos nem tudjuk előre. És ha nem fölkészülten megyünk bele egy sokba, nem úgy megyünk bele, hogy mondjuk a költségvetés is ki van egyensúlyozva, akkor nagyon könnyű, megcsúszni. Mert ugye akkor az lesz, hogy egy óriás költségvetési hiány, majd akkor kell kiigazítanunk, amikor egyébként is rossz a helyzet, még jobban megterheljük a gazdaságot. Egyébként kis részben 2023-ban ez történt, 22-23-ban ugye volt egy nagy költségvetési hiány, amit csináltunk, ránk jött az energiaválság, és ki kellett igazítani, nem igazítottunk ki eleget, de elkezdtünk kiigazítani, amitől elmélyült a recesszió, tavaly óriási nagy recesszió volt. Tehát tavaly egy nagyon komoly recesszió volt Magyarországon, és ugye nem tudjuk, hogy mikor lesz egy újabb sok, de érdemes lenne addig helyre rakni a költségvetést.
A 0 és mínusz 1% közötti növekedést te óriási recessziónak tekinted?
A mezőgazdaság nélkül ugye ez olyan 3%-os, 2-3% közötti csökkenés volt, és lakossági fogyasztásban, élelmiszerfogyasztásban, meg ilyenekben, kiskereskedelmi forgalomban nagyon nagy volt, és én azt látom egyébként, nem volt nagy munkanélküliség, az élelmiszerinfláció nagyon nagy volt, a társadalom alsó szegmensében, tehát az alsó felében egy nagyon komoly életszínvonal csökkenés volt. Tehát szerintem ez szerencsére nem lett nagy munkanélküliség, ez valóban igaz, tehát nem volt az a klasszikus recesszió, de egyes rétegeket ez nagyon súlyosan érintett. És én csak amellett érvelek, vagy amellett próbálok érvelni, hogy folytassunk egy kicsit prudensebb költségvetési politikát, mert lesz majd valamikor egy sok, nem tudom mikor, nem tudom milyen. Ne úgy menjünk bele, hogy felkészületlenül.
Nem tudod mikor, nem tudod milyen, de azért mégis megkérdezem, hogy honnan várod a
következőt. És nem tudom, hogy honnan fog érkezni. Ugye az a baj ezekkel a sokkokkal, hogy utólag teljesen egyértelmű, hogy jaj, hát miért nem gondoltunk arra, hát, hogy 2005-6-ban miért nem vezettük ki a svájci frank hiteleket? Mert úgy tűnt, hogy az úgy elmegy. Ugye? Az volt, hogy majd belépünk az Európai Unióba, előbb-utóbb ugye már meg volt ígérve, hogy már csak egy év, mindig csak egy-két évre voltunk az eurozónás tagságtól. A svájci frank az ugyanaz, mint az euró, eurónk lesz, az euró a svájci frank, tehát hogy no problem. Utólag derül ki sajnos, hogy tehát nem tudom megmondani, de az, hogy ezek a nagy költségvetési hiányok például az világ sok országában vannak, könnyen lehet, most csak egy tipp, könnyen lehet, hogy egyszer csak azt mondják a befektetők, hogy figyeljetek, ez nem jó, mert ez a végtelenbe megy, nem finanszírozzuk tovább. És akkor fölmennek a kötvényhozamok, nem veszik meg a kötvényeket, és akkor hirtelen mindenkinek meg kell szorítani. Szerintem ez egy tök reális szenárió, nem biztos, hogy bekövetkezik.
Azt említetted, hogy 2023-ban kicsit javult a költségvetés elsődleges egyenlege, de összességében 6% környékén állunk a jelen tudásunk szerint.
Valószínűleg több lesz.
Én nemrég részt vettem egy miniszteri háttérbeszélgetésen, ott egyáltalán nem zárták, hogy ennél még magasabb lesz a végleges hiány, inkább a 7% közeli tartományt említették. Ez akkor szerinted is egy valószínűség?
Én azt gondolom, hogy 6 fölött leszünk. Az, hogy a 7-et elérjük-e, azt nem tudom, nem látok ezekre a folyamatokra rá, ez sok, ez nagyon sok. És egy dologról nem beszéltünk, amikor itt a Varga Mihály féle kritikáról volt szó, ugye, hogy van ez a Magyar Nemzeti Bank nekünk, aki valójában, és ez régen is úgy működött, hogy amikor nyeressége volt, akkor befizette, még nagyon régen. A költségvetésben a vesztesége volt, az kipotolta a költségvetést. Tehát ez végül is az államháztartásnak egy része. Ugye a tavalyi évben az MNB-nek valószínűleg egy óriási vesztesége volt. 1500 milliárd forint, 1800, nem tudom pontosan mennyi, a GDP-nek mondjuk 2%-a. De a régi módszerekkel számolva ez a költségvetést érintette volna. Most adjuk hozzá még ezt a 2%-ot ehhez. Ami 6-7, és akkor már 8-9-ről beszélünk. Ugye hoztunk egy törvényt, hogy nem kell kifizetni, ezt majd több részletben, majd később fogjuk belerakni a jegybankba, de ugye, és ezt meg lehet csinálni. Tehát egy modern jegybank, ugye a jelenlegi pénzrendszerben bármennyi pénzt tud teremteni.
Sőt, a jegybank majd ki fogja gazdálkodni. Hogy hát, hogyan pótolja ezt a veszteséget. Aztán végül ez lett az elfogadott változat.
Hát a kigazdálkodás, ugye ez úgy zajlik, nyomtat pénzt a jegybank.
Hát nyomtat korlátlanul
pénzt. Tehát bármennyi pénzt tud nyomtatni, tehát meg lehet csinálni. Tehát ez, amit csinálunk, meg lehet csinálni, de valójában ennek a költségét, a jegybanknak a veszteségét és a későbbi veszteségé, ez valahol le fog csapódni, tehát a semmiből nem lesz valami. Tehát hiába nyomtat pénzt, ugye akkor az mit fog okozni? Magasabb inflációt, tehát, hogy ez valakinek meg kell fizetni, ez nem a semmibe van. Úgyhogy sajnos azért itt vannak komoly problémák, és ezekkel valamit kezdeni kell. Ugye az a baj, és azért csináltak független jegybankokat pár évtizede nagyjából a világ nagy részén, mert tudjuk, hogy egy politikus az mindig költeni akar. Azért akar költeni, hogy legyen növekedés, legyen bérnövekedés, mert akkor választják meg. Ezért azt mondtuk, hogy oké, csinálunk független jegybankokat, akiket nem nyom ez a politikai súly, és ők azt csinálnak, amit akarnak, mármint, hogy az ő feladatuk, hogy az inflációt alacsonyan tartsák, akkor is, hogyha a politikusnak ez nem tetszik. És ez az Egyesült Államokban is, amikor Paul Volcker a 70-es évek vége, 80-as évek elején megpróbálta lenyomni az inflációt magas kamatokkal, és recesszióba esett a gazdaság, akkor mindenki ki akarta rúgni, ordítottak rá, hogy ez szörnyűséges, direkt csinálja ezt. Tehát, hogy ez normális, hogy van egy szembenállás egyébként a jegybank és a politikusok között, és normális, hogy a politikus mindig költeni akar, de hát valahogy le kéne őket korlátoznunk, mert nem jó.
Normális szembenálláson túl látsz még ebben valami többet? A jegybank és a kormány kiemelten Nagymárton és Matolcsy György viszonyrendszerében?
Hát a személyes dolgaikról nem tudok, nyilván pletykákat ugyanúgy tudok, mint mindenki tud. Valószínűleg van köztük egy ellentét, de azt látom, hogy ez az, hogy a jegybanknak nem tetszik, amiket a kormány csinál, és a kormánynak nem tetszik, amit a jegybank csinál, ez oké. Ez rendben van. Ugye Magyarországon ez azért bonyolult a helyzet, mert a kormányzatnak gyakorlatilag korlátlan hatalma van. Tehát, hogy úgyis ő fog nyerni a végén. Emiatt sokkal nehezebb a helyzet, mert én azt gondolom, és szerintem sok befektető is azt gondolja, ugye Matolcsy Györgynek 25 elejéig van mandátuma, hogy hát ha ezt a kormányzat nyeri meg ezt a csatát, mert úgyis mindig ő nyer meg minden csatát a belpolitikában, mert le tudja nyomni a jegybankot is, akkor ki fog a helyére kerülni. És ő mennyire lesz független szereplő, mert egyébként nagyon meglepő, hogy Matolcsy György, aki ez egy politikai kinevezett volt annak idején, ő egy független jegybankárként működik most az elmúlt egy évben, magasan tartja a kamatot, le akarja nyomni az inflációt, hiába ágál ez ellen a kormány. Tehát, hogy úgy működik, mint egy normális országban kéne működni, csak hát lehet tőle tartani, hogy ez nem tart sokáig.
Mit mond el a magyar kormány gazdaságpolitikájáról, hogy miközben van egy elfogadott költségvetésünk 2024-re, amiben 2,9%-os hiány szerepel, és 5% fölötti picivel éves inflációs előrejelzés, aközben a Nagy Márton vezette tárca elkezdte azt kommunikálni, hogy ehhez képest más pályát fog befutni a magyar gazdaság. Idén inkább 4,5%-os lesz a hiány. Egy mai interjúból megtudtuk, hogy az inflációra vonatkozóan és inkább 4%-ot vár most az MGM szemben a büdzsében rögzített 5%-kal, és általában is úgy beszélnek a kormány gazdaságpolitikájáról már, hogy Nagy Márton gazdaságpolitikája.
Hát először akkor ez a 2,9, tehát ez a, hogy előre elfogadunk költséget, és úgy, hogy még ugye a tavalyit se tudjuk, ez már évek óta látszik, hogy ennek semmi értelme nincs. Úgy tűnik, mintha ez valami nagy szilárdságot biztosít, hogy tényleg semmi értelme nincs az egésznek. Egyébként Varga Mihály is előjött pár nappal azelőtt, hogy hát nem tudunk lemenni azért erre a 2,9%-ra, amit egyébként mindenki tud, hogy nem tudunk lemenni, mert az egy nagyon nagy gazdasági lassulást okozna. Ennek az elismerése szerintem önmagában nem meglepő, hogy ez nem fog működni. És hát azt gondolom, egyébként meg a gazdaságpolitikában teljesen egyértelmű, hogy most Nagy Márton az, aki megmondja, hogy mi merre van, és ő több minden interjújában elmondja, hogy mit akar. Nagy hitelkiáramlást akar a vállalkozásoknak, a lakosságnak, alacsony kamatokat akar. Ezeknek meg az eredője ugye egy gyengébb forint, meg egy magasabb infláció. Tehát ez az ő gazdaságpolitikájának azt gondolom, hogy a lényege. Tehát,
de ez képest alacsonyabb inflációt dobott be most a köztudatba az államtitkár. Tehát az okfejtés így úgy hangzott, hogy 4%-os infláció lesz, ami egy 12%-os bérnövekedés mellett 6-7%-os, 8%-os reálbérnövekedés teremt lehetőséget. Ezáltal a fogyasztás majd érdemben tud növekedni. Egyébként pedig a magyar jegybanknak ideje volna ütemesebb kamatcsökkentést, mert akkor a reál kamat puffer jött létre, egy 6% körüli reál kamat, ami indokolatlan a kormány szerint.
Most az infláció egy nagyon bonyolult dolog, és egy nem lineáris dolog, mert egyszer megugrik, utána nehéz leállítani, ha meg lement alacsonyra, akkor nehéz újraindítani, például ezt látjuk Japánban. Tehát ez nem egy egyértelmű dolog, hogy pontosan mi van. Azért azt nagyjából tudjuk, hogy Magyarországon az infláció attól fog függeni valószínűleg, hogy nőnek a bérek, és hova megy a forint. Ugye a forinttal importáljuk a különbözőt, nagyon sok mindent importálunk, tehát az importtermékek ára nyilván a forinttól függ. A hazai előállított termékek, szolgáltatásoknak, meg a bérköltségektől. Ugye nyilvánvalóan azért szerintem az elég egyértelmű, hogy ha 10-12%-kal nőnek Magyarországon a bérek, akkor abból valószínűleg az következik, nem akarok belemenni nagyon számításokba, hogy a itthon előállított termékeknek az ára is fog nőni évente 8-10%-kal. Most az, hogy ebből 4%-os infláció jöjjön ki, lehetne, egy folyamatosan erősödő forinttal ezt el tudom képzelni, de közben az kamatokat is le akarjuk vinni. Az meg gyengébb forintot implikál. Tehát, hogy ez egy koherens... tehát ezek nem tud minden egyszerre megvalósulni ezekből, amit ők elmondanak.
Ugye a kormány szerint ott bukik meg az érvelésed, hogy a vállalkozások nem az áraik emelésével fogják majd kompenzálni például a 10-12%-os béremelkedést, hanem a hatékonyságuk javításával. Most megint az NGM-et idéztem.
Jó. 2010...
Mert különben kiárazódnak a piacról.
Igen. 2012 óta Magyarországon, ugye ez a munkaerőproduktivitás, ezt mérik. Tehát, hogy egy ember mennyivel többet áll. Ez a hatékonyság. Egy ember egy óra alatt hány szeget ver be a, nem tudom, a asztalba. Most mondtam valamit. Ez évente olyan 1%-kal nőtt. Tehát 1% évente Magyarországon a termelékenység növekedés. Mondhatjuk azt, hogy ez részben azért volt, mert behoztunk sok olyan munkaerőt, akiknek alacsony volt a képzettsége, és ők nem tettek ehhez nagyon hozzá. És akkor legyünk optimisták, akkor legyen 2%, amivel a hatékonyságunk évente tud nőni. Ebből megint csak az jön, azért, hogyha 10%-kal nőnek a bérek, és 2% hatékonyságjavulás van, akkor 8%-kal kell növelni az árakat. Tehát, hogy én értem, ahhoz, tehát ez jó, egyébként ez jó ez az elmélet, és ez lehetséges is lenne. Tehát, ha nagyon nő egy gazdaságnak a hatékonysága, akkor elbír magasabb béremeléseket, ez igaz. Csak ahhoz, hogy egy gazdaságnak nagyon nőjön a hatékonysága, általában ugye mire van szüksége? Jól és egyre jobban képzett munkaerőre, magasan fejlett és egyre jobb infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre. Kezdhetnénk mondani ezeket a dolgokat, amikre meg nem költünk. Tehát, hogy úgy nem látom azt, hogy Magyarországon az elmúlt 10 évben nem nőtt ennyivel a termelékenység. Nem látom, hogy mitől lőne a következő 10 évben ilyen gyorsan. Örülnék neki, ha így lenne.
Magyarul akkor ezt a makropályát, amit most az NGN nagyon elkezdett kommunikálni, ezt nem tartod reálisnak. Mármint mondjuk az inflációra vonatkozó részét.
Azt gondolom, hogy egyszerre az, hogy magas növekedés lesz és alacsony infláció, ez körülbelül elképzelhető mondjuk egy 6-12 hónapig. Tehát ezt elhiszem mondjuk, hogy 2024-ben nagyon jól, ha minden nagyon szerencsés, összetud jönni, hogy viszonylag magas növekedésünk lesz, és viszonylag alacsony infláció, hogy most 4 vagy 5%, szerintem ez teljesen mindegy. 10% bérnövekedés lehet, 3-4% gazdasági növekedés lehet, de középtávon már 3-4 éves távon nem fog tudni összejönni, mert vagy növekedésünk nem lesz, vagy az infláció fog fölmenni. Tehát, hogy szerintem így középtávon nem tud kijönni. Idén ki tud jönni. Idén, ha nagy szerencsénk van, minden jól ki tud jönni.
Egy friss kormányszlogen névált az a mondás, hogy a idén az egyensúly és a növekedés kéz a kézben fog járni. Ezt azt követően kezdte el intenzíven kommunikálni a gazdasági kormányzás, hogy házon belül is kialakult egy komoly vita a Varga Mihály vezette pénzügyminisztérium és Nagy Márton NGM-je között arról, hogy a költségvetési egyensúlyt mi borítja meg, és mi tudja támogatni a gazdasági növekedést, tehát nehéz volt megtalálni itt az egyenlőségjelet. Ebben a kampányszlogenben végül megtalálták az egyenlőségjelet.
Ugye ez egyensúly és növekedés, ez nagyon régóta, ez már a 60-as évek óta Magyarországnak egy rákfené, hogy melyik legyen egyensúly vagy növekedés. És az volt gyakorlatilag az elmúlt 60 évben szinte mindig, hogy vagy egyensúly volt, vagy növekedés. Mert Magyarország tőkeimportra szorul ahhoz, hogy növekedjen. Ha tőkét importálunk, akkor azt általában valamilyen formában külföldről jön, ugye föl kell venni dollárhitelt, vagy működő tőkén, ezt valahogy vissza kell fizetni, vagy kamatokat kell fizetni, vagy aki befektet ide, annak osztalékot kell fizetni, megvesznek itt egy céget, vagy valamit, ki kell fizetni nekik az osztalékot. Tehát az volt jellemzően, hogy vagy áramlott be a tőke, és akkor viszont nem voltunk egyensúlyba, vagy hogyha egyensúlyba voltunk, nem vettünk föl újabb hiteleket. A Kádár korszakban is volt több ilyen hullám, akkor megpróbáltunk nem fölvenni hiteleket, akkor meg növekedés nem volt. És igazándiból egy jó időszaka volt Magyarországnak, olyan 2013-tól 19-ig mondjuk, amikor egyszerre volt ez a kettő, egyensúly és növekedés is, és ez azért volt, itt nem volt semmilyen nagy csoda, azért volt, mert jöttek be az Európai Uniós pénzek. Olyan pénzeket kaptunk, ami támogatta a magyar növekedés, amit nem kellett visszafizetni. Se osztalékot nem kellett rá fizetni, se kamatot nem kellett rá fizetni, itt maradt. Amennyiben ezek rendelkezésre állnak nagy mértékben ezek a pénzek, akkor valószínűleg tud lenni Magyarországon egyensúly és növekedés egyszerre. Ha nem, akkor választanunk kell a kettő között. És egyébként, ha megnézzük most, az egyensúly azért a folyófizetési mérleg nincs, de a költségvetés egyensúlya például föl van borulva.
Részben azért, mert elképesztő kamat kiadása van a lakossági állampapírok kamatozása miatt, de hogy látod 2026 vagy 2025 után, amikor ugye a belső infláció miatt például a legnépszerűbb állampapír a prémium állampapír kamatozása, és igazodni fog az új helyzethez, hogy ott milyen forgatókönyvvel érdemes számolni a kormánynak? Sokan ki fognak menekülni ezekből a papírokból, vagy tovább fognak ülni benne, megvárva a futamidő végét, mire számítson a kormány?
Hát szerintem az államadóság...
És mi a logikus magatartása a kis befektetők részéről?
Az államadóság kezelő abban reménykedik, hogy lesz egy alacsony és talán csökkenő inflációs pálya, és akkor azt mondják, hogy végül is ezeknek a papíroknak, és egy alacsony kamatszint. És akkor végül is nem lesznek olyan rosszak ezek a papírok, mert jobbak lesznek még akkor is, mint az elérhető kamatszint Magyarországon, tehát meg fogják tartani az emberek ezeket a papírokat. Akkor van baj, hogyha nem ez lesz, mert magasabb infláció, és vagy magasabb kamatszint lesz Magyarországon, és vagy gyengül a forint, ami meg azt mondatja az emberekkel, hogy hát ez nekem nem olyan jó, akkor inkább veszek eurót. Tehát, hogyha magasabb infláció, magasabb kamat, magasabb forint közül valamik, vagy gyengébb forint lesznek ebben az időszakban, akkor nehéz lesz itt tartani ezeket a befektetőket. Én azt gondolom, hogy erre elég jó esély van, tehát szerintem sokan vissza fogják váltani ezeket a papírokat, amit vettek. És ebben az esetben szerintem az államadóság kezelés 3 dolgot fog tudni csinálni, és szerintem ezt a 3-at egyszerre fogja próbálni csinálni. Ki fog jönni olyan jellegű struktúrával, nem tudom, hogy most inflációhoz kötött vagy fix, ez teljesen mindegy, majd kitalálják, ami vonzó lesz abban a környezetben, hogy megtartsák ezeknek az embereknek egy részét, ki fognak menni nemzetközi piacokra devizafinanszírozásért, és ki fognak menni a magyar intézményi forint kötvénypiacra is nagyobb összegekkel. Tehát meg tudják oldani, tehát nem látom most azt, hogy ez egy hirtelen kezelendő probléma lenne. Nyilván ezen gondolkozniuk kell, és különösen azért, amit az elején vagy korábban beszéltünk, hogyha tartósan magas a költségvetési hiány, nő az államadósság, és meginog a bizalom, akkor ezt nagyon-nagyon nehéz lesz kezelni.
Mikor tavaly március táján vendégem voltál, és beszélgettünk például arról, hogy személyesen melyek a kedvenc befektetéseid, akkor egyebek mellett aztán a görög bankokat, igen, bankrendszert említetted. Most ugyanezt a kérdést fölteszem neked kevesebb, mint egy évvel később. Mit tartasz most egy jó befektetésnek 2024-ben, mire érdemes figyelni?
Ez mindig a legnehezebb kérdés, mert általában az szokott lenni, és azért nem szeretek ilyeneket mondani, mert elmondok valahol valamit, gondolok valamit, és akkor meggondolom magam, mert valami történik, vagy azt gondolom, hogy máshogy zajlanak az események. 3 hónap, 6 hónap, 9 hónap múlva, de nem tudok visszajönni, hogy figyeljetek, már nem jó, most már más gondolok, és akkor mondják, hogy hát hülyeséget beszéltél. Úgyhogy ez ilyen disclaimerként mondom, hogy
nem tanácsadás, ami most elhangzik.
Igen, mert lehet, tehát megváltoznak a körülmények, akkor az embernek meg kell, tehát én nem lehet befektetőként ragaszkodni a véleményedhez, mert pont azért nem lehet, mert tudom, hogy egy csomószor tévedni fogok. És hogyha látom, hogy nem az történik, amit gondolok, és azt gondolom, hogy rossz irányban ennek az események, akkor kiszállok ebből a befektetésből. Csak ezt nem fogom tudni elmondani egy hónap, két hónap.
Akkor mielőtt megválaszolod a kérdést, arra válaszolj, légy szíves, hogy a 2023-hoz képest 2024-et nyugodtabb lesz a piacok szempontjából, vagy pedig hektikusabb?
Ezt nagyon szeretném tudni. Nem tudom ezeket, sajnos ezeket nem tudom megmondani. Ugye egyébként a görög bankokat mondtam, én a görög sztoriban nagyon hiszek. Én azt látom, hogy egyébként a tavalyi évben, amikor beszéltünk, ahhoz képest szerintem fölmentek, vagy 50%-ot, nagyon sokat emelkedtek. És nagyon szívesen ajánlom őket, de tényleg nagyon sokat emelkedtek. Most is azt gondolom, hogy nagyon olcsók. Egyébként, mert Görögországban van egy nagyon nagy sztori. Általában olyanba szeretek befektetni ilyen hosszabb távon, ha mondom, nem ilyen rövidebb távú kereskedésbe, amibe egy több éves történetet látok. És ugye Görögországban mi volt a történet? Szerintem akkor is elmondtam, volt 10 év recessziójuk, lementek a fizetések 30-40-50%-kal nominálisan. Tehát konkrétan csökkentek euróba befektetések, óriás munkanélküliség, hatalmas káosz volt, és utána mi történt? Helyre rakták a költségvetést, az ország kiigazított, lekezelték az adósságválságot, kezelte nekik az Európai Unió, és most a nyakukba ömlik egy irgalmatlan mennyiségű európai uniós pénz, nagyjából ott tartanak, mint Magyarország 2013-14-ben. Egy hosszú recesszió után jön magától is egy fellendülés, amit még hátulról tol ez az óriás EU-s pénz. Ez azt gondolom, hogy évekig ki tud tartani. Én ezért fektettem görög bankokba, ezek még most is megvannak, szerintem még most is nagyon olcsók. Az a probléma, hogy én most simán el tudom képzelni, hogy most ilyen nagy makrogazdasági folyamatokat nézünk globálisan, teljesen, szerintem nagyon ilyen pengéjelen táncol a gazdaság. Könnyen el tudom képzelni azt is, hogy az Egyesült Államokban és Európában a 2024-es évben egy jelentős gazdasági fellendülés lesz, mert ugye elkezdtek emelkedni a reálbérek, fog majd költeni a lakosság, stb. Ismerjük ezt a történetet, de az is lehet, hogy például a kínai lassulás, ami egyébként egy óriási történet, és az is valószínűleg egy sok éves történet, ami Kínában történik, ott kipukkant a világ legnagyobb, szerintem legnagyobb valaha volt ingatlan buboréka. Tehát azt képzeljük el, hogy a kínai ingatlanoknak az árazása az a duplája, triplája volt a fizetésekhez, meg a bérleti díjakhoz, mindenhez képest, mint USA-ban, meg Európa 2008-ban a ingatlanmánia tetején. Tehát, hogy ez egy sok, és ugye nagyon nagy az ország, nagyon sok az eszköz.
Ez mennyire fertőzőképes a külföld felé?
Hát ez egy nagy kérdés, és szerintem senki nem tudja megmondani. Hát könnyen lehet, hogy mondjuk Kínában ebben nagyon nagy bajok lesznek, és magával rántja a világot. Tehát az a baj, hogy mindegyik szenáriót el tudom képzelni, és ezért is nagyon... tehát ez egy olyan dolog, hogy nem tudom megmondani, figyelni kell azt, hogy melyik irányba mennek az események. Tényleg ez most nagyon hülyén hangzik, de mind a két kimenetelnek szerintem nagyon jelentős valószínűsége van. Tehát könnyen lehet, hogy ez a európai meg amerikai reálbér emelkedés, ez húzza majd a gazdaságot, és nem lesz baj, de az is könnyen lehet, hogy ez a kínai lassulás magával rántja. Tehát...
Mekkora sztorét látsz a mesterséges intelligenciában? Kialakult-e olyan lufi, mint a dotcom lufi szétpattanása idején? vagy talán még korábbról is hozhatnék példákat, mennyi ebben a mesterségesen felpumpált nem valós, nem reális tényező?
Hát ezt nem látom, hogy ebbe akkora befektetés ment volna, mint a 99 végén, 2000 elején. Én akkor már befektetésekkel foglalkoztam, szerintem az egy óriás mánia volt. Tehát tényleg a mostani, az szerintem, amit látok, mondjuk az amerikai technológiai részvények piacán, vagy van ez a Magnificent Seven, ez a hét nagy részvény, vagy vannak ezek a félvezetőgyártók, nagyon magas az árazásuk, lehet, hogy le fog esni valamikor, lehet, hogy idén, nem tudom, de korán sem lesz szerintem akkora piaci kihatása, mint nem olyan szétterjedt ez a mánia, mint 2000-ben volt egyáltalán.
Zsidai Viktor, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.